13. Gyakorlatilag kiürült a kollégium. A vidéken lakó nevulók is mind hazautaztak. A régen épített, tágas folyosó csendjét mégis lépések visszhangja verte fel. Hajni a lépcsőház felé tartott, és fölfelé indult a kitaposott, homorú fokokon. Az utolsó emelet előtti fordulóban megállt. Hátával a korlátnak dőlt, és magába mélyedt. Máskor is jött már így, elmélkedni. Szemben egy régen befalazott ablak helyen nyílt a falban. Ez volt az ő sajátos házi mozia, ebbe próbálta időnként belevetíteni még kialakulatlan jövőképét. Most is behunyta a szemét, és várta a filmet, de hiába. Maga sem tudta eldönteni, hogy a kivetítővel van-e baj, vagy netán a kópiával. Mégis türelmesen várakozott, nem adta fel. Végre valahára peregni kezdett a film, de a vásznon csak össze-vissza, elmosódott csíkok tűntek fel. A mozigépész nem adta fel a reményt. Mindent megtett a sikeres vetítés érdekében. A csíkokat homályos kockák váltották fel, mindegyikben más és más, kivehetetlen képpel. Sehogyan nem sikerült őket élesebbre fókuszálnia, ezért másképp próbálkozott. A sok kockából találomra kiválasztott egyet, és megkísérelte kinagyítani. Ahogy nőtt a kép, úgy szorult ki a vászonról a mozaik többi darabja. Egy ideig élesedett a mozi, de egyszer csak végleg leállt. A kép apró darabokra tört, elemeire hullott. Nem először fordult elő vele ilyesmi. A vászon elsötétült, de egy pinduri fénypont tovább élt középen. Ez újszerű, váratlan fordulat volt. Ilyen még nem történt vele. A pontoska nőtt önnőtt, míg be nem töltötte az egész vásznat, és a közepén ekkor egy csöpnyi, de éles filmkocka jelent meg, és lassan, nagyon lassan nőni kezdett. Sokáig semmit nem tudott kivenni belőle, és később is csak sejtette, mik is lehet a képen, úgyhogy egyre kíváncsibb lett. Mind jobban koncentrált, egyre jobban akarta, hogy a kocka mielőbb töltse ki a képernyőt. Először egy földig lógó nyelvet fedezett fel, majd két lobogó fület és négy izmos lábat. Hang kerekedett, halk, de erőteljes lihegés érte el hajni fülét, majd a siető lábak alatt megroppanó ágak recsegése is eljutott hozzá a messzi távolból. Ahogy egyre jobban akarta, egyre gyorsabban nőtt a kép. Már könnyen kivehette, hogy nagyon távolról tán a világ végéről. Egy kutya igyekszik felé nagy elszántan. Felhők fölé tornyosuló hegyeket kellett megmásznia, sebes hegyi patakokon kellett átgázolnia, de ő mit sem törődött az akadályokkal, csak rohant, egyenesen a kép közepébe. Ahogy közelebb ért, felismerte benne az ő egyetlen barátját. Jól látta, hogy kóbor teljesen elkészült az erejével. Gyere kis kutyám, gyere, biztatta, az ebszédítő sebességgel közeledett, míg be nem töltötte a hatalmas vásznat. Ki volt, mint a kutya alig kapott levegőt. Nyelve a földet söpörte, tüdeje vadul sípolt, majd ki nem költözött belőle a lélek. Ilyen elgyötörtnek még sosem látta. Szótlanul néztek egymás szemébe. A kutya szólalt meg először. Csak erős akaratodnak köszönhetem, Hajnika, hogy egyáltalán ide érhettem. Ha nem segítesz, bizony soha napján, és mire mindezt elmondta, már újra olyan frissnek tűnt, mint rendesen. Váratlanul fele akkorára zsugorodott, s így félig üres maradt mellette a vászon. Gyere ide mellém, egyetlen barátocskám. Én már bejártam Tolnát és Baranyát is, meglátod, mi együtt még annál is többre leszünk képesek. Gyorsan tovább indult a kék busz a városból kivezető út sokadik megállójából, ahol mindössze ketten szálltak le. Kora délután volt, a nagylány és a kutyavállát is hátizsák húzta. Ahogy elindultak az út mellett, csatlakozott hozzájuk a fiatal ősz. A főút túloldalán sokáig egy göröngyös ösvényen haladtak. A lebukó nap az arcukba világított, a szemből érkező és a sötét felhőkről visszaverődő sugarak vérvörösbe öltöztették a tájat. Bal kézre kivénhett vasútvonal töltése húzódott, magányos mozdony kattogott tova a sínen. Visszakanyarodtak az Ajos országúthoz, átkeltek rajta, és egy meredek utcán felkaptatva az erdő széléhez értek. Pazaritt a levegő, állapította meg a négylábú túravezető. A rengeteg bevezető keskeny csapáson is kóbor ment elől. Erősen rozsdásodtak a falevelek, a dércsípte példányok már le is hultak. Jártukban felkavarták és átforgatták az izegős lombszőnyeget. A fejedet húzt kissé balra, nehogy neki menj a belógó fágnak, szólt időben a figyelmeztetés. A lány ügyesen ki is tért. Az ösvény apránként emelkedni kezdett, de ők nem veszítettek lendületükből. Bár kóbor ezer egy szemmel figyelt, mégis rálépett egy, a falevelek alatt fekvő ág végére. Az felcsapódott, és alaposan orba verte. Ebcsont befor, vonta meg a vállát, és csörtetett tovább. Egy kisebb tisztás szélén néhány víkendházat húztak fel. Fönt, a villanyvezetéken fecskeszülők százai csiviteltek épp, hogy felcseperedett fiókáiknak a vándorút viszontagságairól. A villás farkú madarak kisebb-nagyobb rajokban felröppentek, és leírtak pár tucat kört az égen, így edzették szárnyaikat. A két cimbora megállt, hogy hallgathassa egy kicsit a társalgást, és közben kortyoltak is egyet. Tompán pukkant a kulacsok kupakja. Ligetté szelídült a rengeteg. A távolban két púpú fehér szikla világlott ki az egyre gyorsabban szürkülő háttérből. Egyenesen felé tartottak. Mi pattog olyan élesen ott a távolban? Kíváncsiskodott Hajni. Még nem látom a bokroktól, de ha megkerüljük őket, már mondom is. Aha, már meg is van falánk, tábortűz ropogtatja a száraz ágakat. És pár fokkal módosított az irányon. Népes társaság vette körbe az apadó lángnyelvet. Sokféleképpen múlatták az időt. A dalra vágyóknak gitárjáték szolgálta az alapot, a csoportban beszélgetőknek a közös téma, míg mások vacsorának valót sütöttek a parázson. A sátrak mellől földszintes termetű blöki szaladt csaholva az érkezők elé. Gyertek csak nyugodtan, kiáltott feléjük az ebgazdája. Nem bántatok mag, csak a munkáját végzi. Hajni illedelmesen köszönt. Már nem számítottunk újabb érkezőkre, nyitotta meg a beszélgetést az idős ember. Látom, sátrat nem hoztatok, tehát van itt ismerősötök. Ki az? Nekünk itt nincs olyan, felelte a lány. Akkor hol fogtok aludni? Bizony már csípős hideggel jár az őszi éjszaka, Hajni csak megvonta vállát. Mi mást is felelhetett volna, mint hogy ők nem aludni jöttek. A férfi nagyon meglepődött, egyre jobban furdalta a kíváncsiság. Hová tartotok? Én arra megyek, amerre a kutya akarja. A táborozó megcsóválta a fejét, nagyon bátor lány vagy, hogy ilyen fiatalon kettesben kirándulsz a kutyáddal. Tisztelem, hogy szabad akaratot engedsz neki. A soron lévő dal szövegét kívülről fújta a tini, így bekapcsolódott a nótázók alkalmi kórusába. Szép hangja volt. Mindenki felfigyelt rá, invitálták is középre, a tűzhöz. Ő maradt volna a peremen, de Kóbor nem bírt dacolni az ocsiklandó illatokkal. Nem tétlenkedett sokáig, indult, hogy megtalálja a forrásukat. És húzta, vonta maga után a lányt. Biza, nem mentek hiába, úgyhogy búcsúzás előtt a kutya nyelvével, a lánya kezével törölgette a szája szélét. A fensíknak is beillő tágas rét végén az erdőbe futott a csapás. A vándorok talpa alatt egyre egyenetlenebbé vált a talaj. A mély kerékvágásokban megült a víz, és az ilyen pocsolyák a szúnyogok első rangú szállásai. A kutyát mindig is megvédte ellenük vastag bundája, de orvége fekete gombjára rászállt egy konok, az ősz hidegével dacoló vérszívó. Hosszú nyelvével oda csapott a bitangnak, így torolta meg a területsértést. Hajni bezzeg nem tudta ilyen gálánsan elintézni támadóit. A nagy csapkodást gyorsan elunta a kutya, még mielőtt a nagylány egyáltalán felpanaszolhatta volna neki. Bár az út mindkét szélén sűrű alnövényzet burjánzott, a négylábú túra vezető át akart vágni rajta. Aztán sokszor lábszár középigérő, korhat, recsegő ropogó ágakon kellett magukat átküzdeniük, óvatosan lépkedtek rajtuk. A túratársnak hétrét kellett görnyednie és sokáig ki sem egyenesedhetett, de még így is neki ment egy-egy ágnak, jobb esetben csak botladozott egy kisé, úgy követte Kóbort. Előbb a távolban, majd már szinte a fejük fölött recsent meg az ég. Valósággal beleremegtek a hatalmas robajba, amit csak lassan oldott az utódörgések tompa zaja. Az áldóját, vakkantott a kutya, a végén még bőrigázunk, szerencséjük volt, a viharnak nagyobb volt a szele, mint az ereje, azt a pár cseppecskét tán még említeni sem érdemes. Hamarosan visszatértek az útra. A kátyúkat már a hátuk mögött tudhatták, de most a kaptató következett. A szél az arcukba csapott. Mi ez az ijesztő hang? Tudakolta izgatottan Hajni. A magasban egymásnak dőlő ágak nyikorgását hallod. Épp így nyikorgott nagyanyád vályokból vetett házának vetemedett ajtaja is. Megálltak, szusszantak egyet, hallgatóztak. Eleinte kissé féltem tőle, vallotta be a lány, de már örülök a szerencsének. A hidegnek viszont annál kevésbé, már nagyon fázik a fejem. Belekotort hátizsákjába a kutya, és nem csak kötött sapkát húzott elő belőle, de egy pár vastag kesztyűt és gyapjúsálat is. Hajni igencsak hálás volt érte. Mehetünk, érdeklődött a túravezető, és a választ be sem várva meglódult. A domboldalon is túl voltak már. Hosszan haladtak a széles, nyílegyenes, murvával felszórt úton. A kutya felnézett az égre, ahonnan a késő őszi széllel kergette a fellegeket, és most mindenfelé csillagok hunyorogtak. A teli hold sejtelmes fénybe burkolta a tájat, mintha csak hajnalodna éppen. Békésen szunnyadt a vastag lompaplant magára öltő táj, rohamosan hűlt a levegő. Nem tudni, hogy a fagyos hideg miatt röppente fel a közeli magas facsúcsán gubbasztó ragadozó madár, netán a nem várt bakancsosok riasztották fel álmából, de félelmetes szárnycsattogással emelkedett a magasba. A távolban sorompó zárta el az utat. A kutya könnyedén elfért alatta, a túratárs guggolva jutott át. A csíkos keresztrúd előtt megállt a Vénusz, a két vándor után intett, és átadta őket téltábornoknak, aki a túloldalon várt rájuk. Fajjunk egyet, javasolta Kóbor, de ne sokat, mert hamarosan hegymenet következik. Hajnigyomra is efféle után vágyakozott. Állva ettek, ahogy szokták mondani, mint a lovak, de ez egy cseppet sem zavarta őket. A kutya egy szál kolbásszal és némi tepertővel kényeztette vendőjét, társa egy szendvicset majszolt. A termoszgőzölgő citromos teájának mindketten örültek. Akkor lássuk a medvét, vakkantotta a kutya. Jaj, én attól a bundás jószágtól nagyon félek, rettent meg a lány. Ettől a jelképes barna uraságtól nem kell félned, csak legyél elszánt és kitartó. Nem értem a szófacsarást, előttünk igencsak magas hegy tornyosul. Kaskaringós út vezet fel rá. Több száz méter szintet kell magunk alá gyűrnünk, hogy felérjünk. Igazi kihívás lesz neked, továbbra is velem tartasz, vagy inkább visszamész. Miket nem gondolsz rólam, megcsikordultak a kövek a bakancsok alatt. Egyenletes tempóban vágtak neki a hegynek. Nem sietünk, jelentette ki a kutya. A kövek görgősek egy rossz lépés és már ki is ficamodik a bokád. Ahogy feljebb baraszoltak, egyre jobban figyelniük kellett a lábuk alá. A pár napja hullott eső jéggé fagyva hűlt rá a kövekre, telepedett közéjük. Elszántan meneteltek, amíg Kóbor minden előzmény nélkül fel nem jajdult. Júj, valami hegyestű megszúrta az orromat. Ne mondjál már ilyen szamárságot, nevette el magát a lány. Még hogy egy tű szúrta volna meg a nózidat. Ha Meseország kimeríthetetlenül furcsa tájain járnánk persze a tűerdőben, amiről rajtad kívül nem hallott még senki, akkor persze elhinném neked, de így. Jól van, barátocskám. Helyes volt az okfejtés, most már én is tudom, nem tűbökte meg az orromat, hanem valami más. Elárulnád végre, hogy mi bánt el veled ilyen méltatlanul? Egy tűhegyes jégcsap, micsoda, én eddig csak vízcsapról hallottam, no meg tűzcsapról, de ezek szerint van ilyen is. Mire ezt végigvette a lány, Kóbor letörte és kezébe nyomta a hegyes végű jeget. Tessék, itt van, ez a jégcsap. Olyan ez, mint a jégkrém, csúcsos hideg, csak épp vízíze van, állapította meg Hajni. Hiszen abból van, a hátuk mögött büszkén kihúzta magát téltábornok. Hirtelen eszébe jutott, mielőtt elsietett volna otthonról, elfelejtette felrázni a dunyhát. Az oldalán lógó, jégvirággal díszített tarisznyában mindössze egy kis párna volt, ezért csak azt frissíthette fel. Már is apró pelyhekben hullott a hó. Hajni is megörült a fehér csillámoknak, de a kutyatán még nála is jobban. De szép, lelkendezett a leány, Kóbor pedig minden egyes pelyhetbe akart kapni. Örömükbe azért vegyült egy kis öröm is, az egyre hízó hótakaró befette az utat. Tapasztalt túravezetőt azonban nem hozhat zavarba az ilyen semmiség. A fák között csak egy nyomvonalon haladhattak akadálymentesen, ott kell hát lennie az ösvénynek. A téli csapadék sejtelmes hangulatvilágításba burkolta az éjszakai tájat. Kapták magukat és utcuk neki a havas hegyoldalnak. A friss hó jól tapadt, és ez nagyban segítette a két bakancs koptató útját. Hajni mindinkább kimelegedett. Kissé húzd le a kabátot cipzárját, lazítsd ki a sálat a nyakadban, a kesztyűt és a sapkát pedig nyugodtan vágd zsebre. Nem akarok megfázni, méltatlankodott a lányka. Tedd nyugodtan, mert ha nem, akkor tényleg a maródiak listájára kerülsz. Végül csak hallgatott az okos szóra. Hamar rájött. Igazad beszélt a mindenre figyelő túravezető, de már is új gond jelentkezett. Ahogy haladtak, mind jobban bekeményedett a vádlia. Amikor már enyhén fájt is, szóvá tette ezt barátjának. Rá se ráncs. Érkezett a felelet amúgy kutyafuttában. A legjobb gyógyír erre a további kutyagolás, egy hajtű kanyarból remekül ráláthattak a hófötte tájra. A távolban apró fal lapult a völgyben. Mély csend honolt odalent. Még a házőrző ebek is aludtak. Kóbor Hajni szájába nyomott egy szemszőlő cukrot, majd még egyet. Nem árt a folyamatos kalóriapótlás. Ha toronyránt neki mennek a hegyoldalnak, levághatják a következő kanyart. Tájékoztatta a lányt, és ő rá biccentett. Oldalazva kezdtek bele, egyik lábukat a másik után, szép sorjában, amíg csak az utolsó méterek túl meredeknek nem bizonyultak. Ekkor a kutya a lány mögé került, és melső mancsát Hajni támaszkodó lába mögé tette segítségnek. Mire felértek a szerpentinre, mindketten erősen lihegtek, és az újoncról a hideg ellenére is árként folyt a veríték. Kóbor egy arc törlőkendőt pecázott ki a hátizsák oldal zsebéből. Töröld át magad és pihenünk, amíg a láb nem hagy benned a forróság. Mennyi van még a kapaszkodóból? Már túl vagyunk a nehezén, az ég teljesen kitisztult, a levegő alaposan lehűlt. Ezért a további hegymenettől már nem melegedtek ki jobban, Hajni ezt meg is említette. Amíg efélékről csevegtek, néhány marék hó hullott a lányakába egy, az út fölé nyúló ágról. Akkor átvisított, hogy majd a frászt hozta barátjára. Mintha malacot törnének, Méltatlankodott Kóbor. Jaj, kiskutyám, tudod, milyen hideg az a nyavajás hó. Lárifári, egy igazi természetjáró nem is törődik efféle semmiséggel. Fokozatosan koptak a méterek. Még pár perc, és megérkezünk a hegytetőre, tudatta a vezető. Bokáigérő, szűz havat találtak odafent, ami hangosan ropogott lépteik alatt. A csúcsnál, ahol letövekeltek. A kutya megköszörülte torkát, és elvonyította magát, akár a farkasok. Őseim is így csinálhatták egykor, jelentette ki büszkén. Ő az emnél azért sokkal jobban, látta be. Belelkesedett a lány, és kérlelni kezdte, hogy kiáltson ismét. A kutyát megszállta az ihlet, és olyan tökéletesen szólalt meg, hogy a rengeteg mélyén szunnyadó állatok összerezzentek félelmükben. A táj sokáig visszhangozta a vérfagyasztó üvöltést. Kóbor úgy érezte, hogy ezen már nem tud javítani. Na vége a gyermeknapnak, vetett véget a kornyikálásnak. Nagyon elfáradtam, ismerte behajni. Gondoltam én erre is, akkor miért csörtetünk egyenesen a fák közé? Pár perc múlva, amikor egy barlang bejárata elé értek, ezt is megtudta. Kóbor félretolta a fágakból fontajtót, aminek hézagait lombbal tömítette valaki. Ha nem is volt bent meleg, a csontig hatoló, metsző hideg azért odakint rekedt. Téltábornok kénytelen volt az ajtó előtt tücsörögni. Hajnit a kutya oda vezette egy tönkhöz, aminek enyhén kimélyített teteje madárpihével volt tele. Ezen a kényelmes és melegülőkén foglalt helyet. Tőled balra van egy asztalka, arra nyugodtan ráteheted a holmidat. Csinálok némi meleget, amíg elhelyezkedsz. A gyújtósnak való gúlába rendezve állt a fal mellett. A tűz belemart a száraz ágakba, és azok sercegve váltak áldozatává. Kellemes langymeleg töltötte be az üreget. Búj ki a kabátodból, de azt mindjárt terítsd is a hátadra, javasolta a kutya. Egyre otthonosabban érezte magát a lány. El is kezdett kérdezősködni. Végül is hogyan kerültünk ide? Honnan tudtál a barlangról? Már régóta készültem erre az útra. Tehát nem véletlenül van ajtaja az üregnek, és nem véletlenül volt ide bent ez a sok fa. Ha mindez nem lenne itt, akár reménytelenné is válhatott volna a sorsunk. Ha nem érezzük az otthon melegét, még a legforróbb kánikulában is könnyen hideglelést kaphatunk. Kóbor gyújtott egy kisebb tüzet is. Teáskannát tett fölé, és havatolvasztott benne. Hajni sem volt rest, és megterítette az asztalkát. Bőven került rá harapnivaló, kiki kedvére válogathatott. A kutya persze a szalonna után nyúlt. Lila hagymát harapott hozzá, és mellékesen tört egy kis kenyeret is. Annyira jó ízűen falatozott, hogy barátja is kedvet kapott tőle. Amíg tömték a gyomrukat, a kannában felforrt a víz. Milyen füvet teszel bele? Na lássuk csak, mik is a választék? Van itt hársfa, csipkebogyó, meg kamilla is. Szórok bele mind háromból, és csapok hozzá még egy kis citromfüvet is. Visszafelé jövet a kutya újabb ágakat dobott a tűzre. Immár lágy, tavaszi léglengedezett a csarnokban. A kabát már rég lekerült a bakfis keskeny válláról, sőt, már vastagabb pulóver is. Gyakran tanyázol itt? Most először, hogy? Te adtad nekem a nevemet, mégpedig bölcsen. Amíg nem találkoztunk egymással, csak kóboroltam a nagyvilágban. Itt is, ott is meghúztam magam, vagy laktam is, de ez a barlang csak mától vált otthonommá. Te tetted azzá, ez alatt téltábornok sem tétlenkedett. Hazaszaladt, fölrázta alaposan az összes dunyhát, de még a nagy és kis párnákról sem feledkezett meg. Kerekedett is hófőrgeteg, a súlyos teher alatt földig hajoltak a vémfák ágai. A fáradozástól elcsigázva ült vissza helyére a rongyrázós kedvében lévő tél. A vennyige ajtót csak nagy nehezen tudták kitolni. Mekkora hó esett, amíg mi odabent voltunk, ámult el a kutya, a lány térdig süppett. Nem is jártam még ekkora hóban, ő még csak ellépegetett valahogy, lábát magasra emelve, a kutya viszont csak szökelve tudott haladni. A lány arca kipirult az erőlködéstől, miközben barátjáé egyre gondterheltebbé vált. Nem vagyok én szöske, hogy ugrándozzak le a hegyről. Mit beszélsz nekem mindenféle tücsköd bogarat? A kutya a szólánc folytatása helyett inkább a tettek süppedős mezejére lépett. Visszabugdácsolt a barlanghoz, és egy-két személyes szánkóval tért vissza. Felpattantak rá, ellökték magukat, és már siklottak is lefelé. Kóbor ült hátul, és lábával ügyesen kormányozta a ródlit. A kanyarokban jócskán kifaroltak, és szikrát vetett a szánvasalt talpa, amikor körre futottak vele. Szélvészként suhantak a fák között. A lejtő egy rövidke szakaszon meredekre fordult, a ródli pedig csak szállt, repült, amíg nagyot huppanva újra talajt nem fogott, és bele nem rohant egy hóbuckába. Nagyot bukfencezve gurultak le az utasok, és csak a következő kupac állította meg őket, szerencsére sértetlenül. Nevetgélve tápászkodtak fel. Hű az áldóját, mekkorát száguldoztunk, lelkendezett Hajni. Szerintem is jó kis muri volt, értett egyet vele Kóbor. Miután részletesen megtárgyalták kalandos útjukat, a kutya megkereste és összeszedte a szerteszét gurult szófmókot. Mire minden a helyére került, apró vízcseppek hulltak a lányakába. Esik az eső, adta hírül. Noja, hol vad a hó, és valóban, az addigi kemény takaró meglottyadt, vizes lett. Csúszóssá vált a talaj, úgyhogy egymásba fogódzva, óvatosan ereszkedtek alá. Mizúg egyfolytában a távolban, egy mély árok van arrafelé. A megolvadt hó légy gyűjtik össze, annak a hangját hallod. Mivel úgyis oda tartunk, rövidesen test közelből is megismerheted. A partfal magasában megállt téltábornok, úgy integetett a távolodó vándorok után. Világosodott. Bár tele volt kapaszkodásra is alkalmas fával és bokorral a szurdok oldala, a felázott talajon még így is csak ügyelbajjal ereszkedtek alá. Miközben kifújták magukat odalent, a napkelte első sugarainak kis nyalábja utat talált a fák ágai között, és megvilágított egy tenyérnyi tisztást. Kóbor önkéntelenül is odakapta fejét, majd hirtelen ötlettel magára hagyta barátját, és elsietett. Mire a vízmosás bömbölő hangját figyelő lány észbe kaphatott volna, már vissza is ért. Elhoztam neked a tavaszt, jelentette be a kutya, és egy csokor hóvirágot nyújtott át neki. A közeli fán megszólalt a kakuk, eljött a megújulás pezsgő időszaka. Lelkesen óvakodtak előre az úgó legszélén. A nagyok köveken freccsenve hasadt ketté a dübörögve rohanó áradat. Párás, nyirkos volt minden. Latyakot, sarat, tócsákat kerülgettek. Az árok felett kidőlt fák tucatjai alkottak természetes hidakat. A sejtelmes, vadregényes táj fél homályba burkolódzott. A magas partfalak egyenletesen ereszkedtek, míg végleg bele nem lapultak a meder szintjébe. Kiértek a síkra, szemből erős légáram sepert végig rajtuk. Legalább 10 fokkal volt melegebb, mint a környezet. A földben áttelelő magvak szárba szökkentek, a fák duzzadó rügyei kipattantak. Nőttek a virágok, sarjadtak a levelek, életre perdült a természet. A kutya mozdulatlanná merevedett. A közeli cserjésből népes szarvas csapat csörtetett a megszelídült, békésen kanyargó patakhoz. Csak egészen közelről vették észre a két vándort. Kíváncsian meredtek rájuk, mit évők legyenek most. Izgatottan kapálták a földet. Ahogy hajni megmozdult, a vezérállat érdekes hangot adott ki, nye. A vészjelzésre a csapat egyként fordult balra, és nagy robajjal elinaltak. A favágók errefelé igencsak trehányul dolgoztak. Az ösvény tele volt a hátrahagyott nyesedékkel, ami alaposan megnehezítette a haladást. Köves és gyökeres, ráadásul oldalvást lejtő gyalogúton jártak. Ez a terep alaposan megizzasztotta hajnit. Az énekes madarak látták a fogát összeszorítva haladó lány elszántságát, és biztatásul dalra fakadtak. Trilláikkal betöltötték az egész erdőt, öröméül mindenkinek. Újabb tisztáshoz értek, a napheve újabb ruhadarabokat csalt le a lányról. Kóbor ez alatt plédet terített a mezei árvácskával, gyermekláncfűvel és százszor széppel pompázó gyepre. Megpihentek egy kicsit, a magasban gólyapár keringett. Most érkeztek meg távoli útjukról. A rét másik végében vaddisznó kocakocogott három csíkos malackájával. A meleg napsugarak kellemesen simogatták hajni fehér bőrét. Szívét átmelegítette a bársonyos érintés, milyen jó is az. A kutya eközben sem maradt tétlen. A közeli bokorajából zöldfülű tapsi füles ugrott elő. Majd én megmozgatom azt a fejletlen kis izomzatodat, hadd erősödjön. Kurjantotta az eb, és amúgy játékból jól megkergette. Szedte is apró lábait az ugrifüles, de hol volt az ő gyorsasága a kutyájéhoz képest. Néhány kör után kóbor visszatért a napozó lányhoz, a nyuszika meg az egyik bokoraján lélegzetét visszafolytva a lapuló mamájához. Felkerekedett a két cimbora, és pár perc alatt visszaértek a már teljesen kiszáradt patakhoz. Egy ideig a mederben, a hömpölyök és uszadékfák közt botorkáltak. A kőfolyamot két oldalról szomorú füzek kerítették a romantikus tájon. A kutya hiába kotorászott hátizsákjában, nem talált innivalót. Mivel barátja sem járt több sikerrel, szomjúhozva baktattak tovább. Bajukat tetézte, hogy süppedő homok került a talpuk alá. Kóbor egyre bosszúsabb lett, de csak magában morgott. A nap egyre magasabbra hágott a felhőtlen égbolton. A sárga szemcsék valósággal ontották vissza a meleget, de a fő baj az volt, hogy a homok kegyetlenül kivette az erőt a lábukból. A nagylány már csak vánszorgott, nyelvetán még a kutyájénál is lejjebb lógott. Túra vezetője megsajnálta. Add csak ide a hátizsákodat, kérte, de a lány nem etintett fejével. Ez már igen, nyugtázta kóbor. A homoktenger egy hosszú emelkedő tetején ért véget, ott viszont egy csapásra. Alattuk, a völgyben magas fák öleltek körbe egy náttetős parasztházat és melléképületeit. Kóbor egészen fellelkesült, amikor meglátta, hogy a kerítés nélküli portán egy kerekes és egy gémes kút is áll. A ház elé érve elvakkantotta magát, de továbbra sem tapasztalt életjelet. Így hát oda mentek a kerekes kúthoz, és húztak maguknak egy vödörrel. Hogy mekkora vödör volt a lánc végén, azt nem tudni, de annyi bizonyos, hogy a szomjoltás végére nem sok víz maradt benne. Mosakodáshoz húztak még egyel. Mire mindezzel végeztek, a pajtából előkerült egy hajninál valamivel idősebb fiú, aki egy csillogó szőrű hátas lovat vezetett. Igencsak meglepődött. Hát ti meg honnan kerültetek ide, ahol a madár sem jár? Erre vezet az utunk, vágta rá hegykén hajni. Nem vagytok szomjasak, netán éhesek, az imént ittunk a kutatokból, még meg is mosakodtunk. Elemózsia bőven van a hátizsákban. Úgyhogy köszönjük szépen, el vagyunk látva minden földi jóval. Jól van, felelte a fiú, a ló éleset nyihogott. A legény vastagon meglapogatta a nyakát, úgy csitította a paripát. Nyugodj meg, hajnal, a tinik újjongva kiáltott fel, a lovad neve majdnem egyezik az enyémmel. Én ugyanis hajni vagyok, elgondolkodott a legény, lenne kedved lovagolni hajnal hátán. Volt hozzá. Belelépett a legény összekulcsolt tenyerébe, és kisebb küszködés után kényelmesen elhelyezkedett a nyerekben. Mindezt olyan gyorsan, hogy a kutya még fel sem mocsúdott támulatából. A srác egy frissen kaszált rétre vezette a derest. Annak közepén megállt, és futószáron körbejáratta a lovat. A lány arca sugárzott a boldogságtól. Milyen remek hátas az én druszám, a fiú is mosolygott, de milyen gyönyörű a lovasa. Felajánlott a hajninak, hogy lóháton végigvezeti a környéken, de ő nem élt a lehetőséggel. Az út kisebb része még hátra van, indulnunk kell. Az ifjú őket visszavezette a gémes kút mellé, a vályúhoz. Ahogy lesegítette a lányt a nyerekből, magához vonta egy kicsit. Remek teremtés vagy az angyalát, súgta a fülébe, ahová dupla szárú, piros lócseresznyét akasztott, kezébe pedig egy mindennél többet mondó, hamvas rózsát adott. Kóbor eközben egy használaton kívüli, viharvert kutya olba húzódott a tűző nap elől. A fiú oda vezette hozzá hajnit és beköszönt neki, de nem csak ő, hanem a nyár is. A távolból sejtelmes hangok foszlányait vélték kihallani. Felkapta fejét a csupa fülkutya, az érkező szél az. A sivatagi eredetű, tűzforró áramlat nyomán rekkenő hőség telepedett a vidékre. Az erdő, a táj elnémult, a madarak a lompaplan alatt pihegtek, a kisebb állatok a bokrok aljába, a nagy vadak az árkok mélyére húzódtak vissza. A levegő már-már remegett a forróságtól. Hájem, szólalt meg kóbor, mondd csak bátran, kiskutyám, mi vár még ránk? Egy óriási hegy, amelyre csak körről körre lépkedve juthatunk fel. Semmi sem véd a pörkölő sugarak ellen, ugyanis a hegyoldal teljesen tar. Nem baj, csak azért is megmásszuk a bitangot. Több mint kegyetlen volt az emelkedő. Ezt az oldalt még az állatok is messze kerülték. A kövek néhol kicsik és gurulósak voltak, máshol nagyobbak és girbegurbák, néha meg akkorák, hogy még az edzett lábú vándor is alig tudott fellépni rájuk. Időnként elmaradtak a fokok, ilyenkor mit sem fogott a bakancsok recés talpa a simára kopott meredeken. A finom por vastagon beleült a testüket áztató sós verítékbe. A pokolba vezető út lehet ilyen, komótosan, minden lépést alaposan megfontolva gyűrték maguk alá az ördögi hegyet. Az erős terheléstől hevesen kalapált a szívük, tüdejük vészjóslóan zihált. Megálltak, ilyenkor kézbe kapták a kulacsot, kortyoltak belőle egy párat, de 10 méterrel odébb már úgy érezték, akárha nem is ittak volna. Szájuk kicserepesedett, arcukat kegyetlenül marta a poros veríték. Hiába üresedett a hátizsák, egyre nehezebbnek érezték. Mintha nem is élelemmel és vízzel, hanem ólommal lenne tele, nem szóltak egymáshoz, minden csepperejükre szükségük volt. Tudták, az akadály előtt önmagukat kell legyőzniük. Tompa zúgás költözött a fejükbe, és néha még a szédülés is elkapta őket. Az erő fogytán volt, de az akarat nem, utolsó tartalékaikat mozgósítva felzihálltak a túloldal celíden lejtő tetőre. Léptek még kettőt, és lerogytak, elterültek, mint a nagy alföld. Csak pihenni és pihenni, ahogy az a mesében áll. De hiába várták volna a leghabosabb felhőből kilépő vízitündért, mert ő továbbra is Meseország kifogyhatatlanul gazdag birodalmában őrködött az igazság felett. Egyszerre tértek magukhoz, amikor kirándulók közeledtek a másik oldalról. Egy apuka hangos szóval intette gyermekét, ne menj tovább, fiam, mert ott egy járhatatlan szakadék tátong. Az ébredezők lelke mosolygott, egészséges önbizalom töltötte el őket. Megéheztek a nagy út után, ettek, ittak, és már mentek is tovább. Az autóval érkezett kirándulók kiguvadt szemmel bámulták meg a mosolyogva tova sétáló fiatal lányt és peszkesen lépkedő kutyáját. A hátralévő szakasz már igazi álomút volt, a széles, kényelmes ösvényen akár, ha szőnyegen jártak volna. Két oldaltak fák álltak díszsor falat, összehajló lombkoronájuk megóvta a vándorokat a pörkölő sugaraktól. Az út mentén fából összeütött padok és asztalok kínáltak pihenőhelyet, de ők nemhogy leültek volna, épp ellenkezőleg, futásnak eredtek. Egyikük boldogan kacagott, a másik öblös hangján ugatta elégedettségét a világba. Túl voltak a lejtőn és az utolsó, beláthatatlan kanyaron is. Ahogy kiléptek az erdőből, egy meseszép, kerek tópartján találták magukat. Az égkék víz közepén tavirózsák pompáztak. A part apró szemű homokja észrevétlenül simultatóba. A közkedvelt pihenőhelyen nagy volt az élet. Sikongtak az apróságok, tomboltak a kamaszok, témferegtek a középkorúak, csendben üldögéltek az idősek. Ringott a gumicsónak, repült a labda, lábuszony fodrozta a vizet. A parton szólt a zene, fogytak a frissítők és a harapnivalók. Mindketten ledobták magukról a fölösleges holmit, és felszabadultan rohantak be a tóba. Amikor a hullámok már a combjukat csapdosták, fejest ugrottak a havokba. Testük felfrissült, lelkük úszott a boldogságban. Kóbor egy teniszlabdát varázsolt elő, és játszani hívta a lányt. Nagyon messze álltak fel, de mindegyikük dobása pontosan a másikék felé tartott tenyerébe potyant. Az éles kép minden átmenet nélkül megfakult, összetöredezett. A kristálytiszta hang recsegni kezdett, ahogy valami külsőn ezt megzavarta. Hajni továbbra is próbált koncentrálni, de a mozi szétesni készült. A kollégium lépcsőházában egy férfi és egy nő iparkodott felfelé. Mintha nem ismerték volna eléggé a helyet, minden emeleten bekukkantottak a folyosóra. Amikor az utolsó előttin is túljutottak, a nő megkönnyebbülten vette észre, hogy a fordulóban áll valaki. Mellé érve ráköszöntek, de a korlátnak támaszkodó gyerek, mintha meg sem hallotta volna. A nő vont egyet a vállán, és inkább az egyik terem helyéről próbált érdeklődni, a lány azonban továbbra is átszellemült arccal bámulta a falat, mintha nem is a jelenben lenne. Akkor rezzent csak össze, amikor a férfi hangos szóval maga után invitálta nejét. A pár tovább lépett és élesen csattant fel a nő hangja, hát igen, szegény gyermek, mire is számíthat az életben egy ilyen szerencsétlen? A lány hirtelenjében azt sem tudta, hol is van. Hallotta ugyan még a tóparti zsibongást, de a fülében már ott visszhangoztak a kegyetlen szavak is, hát igen. Szegény gyermek, mire is számíthat az életben egy ilyen szerencsétlen? A befalazott ablakban végleg elszürkült a kora őszi naplemente. Annyit még kivett belőle hajni, hogy egy magas vasúti töltés mellett sietnek hátukon a zsákkal, tán még azt is, ahogy kattogva tova halad a sínen egy magányos mozdony, de azt már végképp nem látta, hogyan száll fel a két, mindenre elszánt barát az őket hamarosan hazarepítő buszra.